Hallottam, hogy közben volt, aki kérdést tett fel avval kapcsolatban, hogy kicsit visszamegyünk, hogy ezek a jelképek micsodák igazából. Na. Igen. Ezt a jobb alsó sorban levőt nem tudom megmondani pontosan, hogy mi a neve és hogy mit jelent, de az biztos, hogy nagyon sok ilyen tanításnál megjelent. Biztos találkoztunk már vele, ez valami keleti jelkép. A másik, ez volt a másik kérdés, ez korábban ugye a béke jele meg a hippiknek a jele volt, ma már inkább a sátánisták használják ezt, mint a fejre fordított keresztet és a megtört keresztet. Tehát nem így áll, hanem megtörve a... Tehát változnak azért ezek a jelképek, de mindenképpen arra figyeljünk, hogyha egy ilyen föltűnik, akkor megnézzük, figyelmeztető jel legyen számunkra, hogy milyen tanítást tapasztalunk, vagy találunk mögötte. Sok egyéb jelkép is van, de hát most csak ezeket választottam ki, és ezeket raktam ide föl. És akkor menjünk tovább. Igen. Következő témánk, ugye a szabad nélkül könyvnek a piros oldala, hogy mi a megoldás. Isten milyen megoldást készített arra a problémára, a problémára, amiből nem tudunk magunktól kimászni. Isten az Úr Jézus Krisztust küldte el. Nézzük meg, hogy ebben az új tanításban milyen segítők vannak, akik a megváltásban segíteni próbálnak nekünk. Először talán a megváltó személyével foglalkozzunk egy kicsit. Ez a könyv, elmutatom, ez egy katolikus, nagyon közben nyomtottam a... Lerakom, hogy ne nyomkodjam közben. Ezt egy katolikus teológus írta, de annak ellenére biztos találunk benne néhány katolikus vonást is, de ez egy alapműve. Magyarországon legalábbis alapmű, aki nagyon sok mindent összeolvasott és össze, most jó értelemben összehordott. Tehát jó alapmunka, és ebben sok olyan történetet mond el, ami megtörtént, és rávilágít arra, hogy mennyire beszivárgott már a közgondolkodásba, és a gyerekek életébe is már ez a gondolkodás. Egyszer egy történet van, azt hiszem ebben a könyvben olvastam, hogy egy hitoktató azt a nagyon általános kérdést tette föl a gyerekeknek, hogy ki hozta nekünk a megváltást. Mire az egyik kisgyerek majd kiesik a padból, és hát felszólította, és azt mondja, hogy a törpapa. Bizonyára azért, mert a törpapás mesékben ő azt olvasta és azt tanulta, hogy a törpapa tud nekünk a problémáinkon segíteni. Vagy egy másik ilyen sztori, éppen az édesanyja, a hátul ül a gyereke, éppen megúszott egy karambolt, éppen hogy csak átvészelték a dolgot, szinte sokkos állapotban van az édesanyja, mire a gyermeke azt mondja neki, ne félj mama, hímen megőrzött bennünket. És hát láthatjuk ő a hímen, aki alá az van írva, aki angolul tud, hogy a világ mindenségnek az ura. Ő a világ mindenségnek az ura. Tehát kihozza a megváltást, a megváltó személye. Azt látjuk, hogy nagyon sok olyan mese van, film van, amelyben azt olvashatjuk, vagy azt tanulják a gyerekek, hogy különböző túlvilági lények jönnek, és segítenek a problémában. Vagy különböző túlvilági erők segítenek megoldani a problémát. Miért van ez? Hogyan is működik? Hát a gyerekek látják ezeket a különböző alakokat, mesealakok, segítők, megváltók, lények, UFO lények, mesterek, guruk, kozmikus erők, és úgy gondolják, hogy a problémáikra ez a megoldás. Túlvilági lények, igen, túlvilági erők, akikről beszéltem. És mit mond ebben szemben Isten igéje? Isten igéje azt mondja, hogy a sátán a világosság angyalának adja ki magát. És így próbál bennünket becserkészni. Lényegében a megváltó személyénél az a lényeg, hogy mossuk össze a sátánt és az Istent, és bárkitől is jön a segítség, fogadjuk el. Mint segítő jelenik meg a sátán, hívt segítségül az ő erejét. Mi a másik? Ki hozza nekünk a megváltást? Az Istenné váló erők. Tehát előbb arról volt szó, hogy kívülről jönnek olyan lények, most pedig az ember maga válhat Istenné. Ez a hölgy, akit így hívnak, ez írta az ő plakátjára. Gyertek el az én szeánszomra, nem így írta, de végül ez volt az alján. Aki szomjúzik, jöjjön, aki kívánja az élet vizét ingyen, igyék. Jelenések 22-14. És nem általotta még odaírni azt is, hogy honnan írja, tehát a jelenések 22-17. Magyarul azt mondta ezzel, hogy gyertek hozzám, mert én vagyok az a megváltó, aki tudok nektek segíteni. Ebben a könyvben, amit nem ajánlok, amit csak inkább elrettentésképpen hozta el, ez egy illetőnek a könyve, akit itt van az illető, úgy mutat be, ezt a könyvet szeretett lelki tanító mesterünknek és vezetőnknek ajánljuk. Ő isteni kegyelme XY-nak, aki az Úr, Krisna, transzendentális tanításai, stb. A lényeg az, hogy ő isteni kegyelme. Tehát ő már megistenült, már olyan magas fokra jutott el, hogy ő fog nekünk tanítást adni a legfontosabb kérdésekről. Mit mond ebben szemben Isten igéje? Galácia beliekhez írt levélben azt olvassuk. Ha még mi magunk, vagy egy mennyből való angyal hirdetne is nektek evangéliumot, azon kívül, amit mi hirdettünk, átkozott legyen. Bármennyire tetszetős az a tanítás, az a idézőjelben evangélium, de ha az nem Isten igéjéből van, azt mondja, Isten igéjét legyen átkozott. Nézzük meg a megváltásnak az útját, vagy módszerét, hogy mit ajánl nekünk. Én így foglaltam össze, hogy a megváltás útja a passzivitás elve. Magyarul kapcsold ki magad, engedd át magad bizonyos hatásoknak, erőknek. módszereknek a sokasága tanítja ezt, hogy hogyan tudsz passzív állapotba kerülni, és ez alatt a passzív állapot alatt bizonyos erők téged megtisztítanak, kiürítenek, lecsillapítanak, és így tovább. Mit szoktak mondani? Így átéled a kozmosszal való egységet. Kozmikus és ezoterikus erők beléd áramlanak. Így tudsz gyógyulni. Szellemi kapacitásunk így növekszik meg. Ugye a alfa állapotba való jutás. Edzés előtti koncentráció. Találkozol a segítőddel, tanácsadóddal, mestereddel, ha el tudod érni ezt az állapotot. Egy idős hölgy volt ránk bízva életének a végén, már nagyon közel volt a halálhoz, és egyszer ott ültem a halálos ágya mellett, és ő tett föl kérdést, kapaszkodni szeretett volna valamivel, és én elkezdtem neki az evangéliumot mondani, hogy mi a megoldás, Isten szerint mi a megoldás. Egyszer csak azt veszem észre, hogy ott kaparászik ott a polcon maga mellett, és nézem, hogy mit csinál, és aztán látom, hogy valamilyen színes kristály, de ilyen lekerekített kövecskét kezd markolászni. És kérdeztem, hogy mi ez? Hát azt mondta, hogy valamit mondott, már nem emlékszem így, de lényeg az volt, hogy ezek ilyen mágikus kövecskék voltak, amiben így rögtön belekapaszkodott. Hallotta az evangéliumot, de azonnal ebbe kapaszkodott bele. Mert volt egy barátnője, aki ebben töltötte a fejét. És egyszerűen nem lehetett neki az evangéliumot elmondani, mert rögtön ebbe kapaszkodott. A nagy kérdés az, hogy amikor ilyen passzív állapotba kerülök, akkor kinek nyitott ajtót? Szintén Erdélyi Juditnak, aki a Természetgyógyászat az Ige Mérlegény című könyve írta, van egy másik könyve, Ajtónyitás, vajon kinek. És ezt is nagyon ajánlom, amiben föltárja azokat a hatásokat, amelyek érhetnek bennünket, ha óvatlanul engedjük, kinyitjuk az ajtót, és nem tudjuk, hogy milyen erők fognak belénk áramlani és bennünk munkálkodni. Nézzük meg megint ennek az óvónőnek a feljegyzését. Megváltás útjával kapcsolatban ezt írta. Család látogatáson kiderült, hogy apuka fekete mágiával foglalkozik, gyereke ott van a keresztény óvodában, és mint mondta, olyan erők vannak a birtokában, amivel bármikor ölni tudna. Zárójelben a buddhista főiskola hallgatója volt levelező. Ebben a családban az anyuka jósnőhöz jár, hogy a döntései előtt tanácsot kérje. Tehát a gyerekek szülei, akikkel talán foglalkozunk, ilyen dolgokkal foglalkoznak. És a gyerekek ebben nőnek föl, és ez nekik a természetes. Mit mond erre Isten igéje? 1 Tesszalonika 5:21-ben azt olvassuk, hogy mindent vizsgáljatok meg, és ami jó, azt megtartsátok, a többit pedig vessétek el. Nagyon fontos dolog, hogy valóban Isten mérlegére, az igére, az igén mérjük le a tanításokat. Mi hordozza ezt a tanítást? A jóga például. Sokan úgy gondolják, hogy ez csak lépsző gyakorlat. De a jóga az a belső békét akarja helyreállítani, átalakítani és megváltást ígér. valaki nagyon találóan azt mondta, hogy nincs keresztény jóga, csak jógásított kereszténység. És erre nagyon figyeljük, mert nagyon sokan keresztények is azt mondják, hogy nincs abban semmi. Holott igazából a belső békét akarja helyreállítani, de nem a bűnbánat és hit által, hanem ilyen különböző erők által. Meditációk mit ígérnek? Általában újraszületést, belső békét, tökéletességi való fejlődést ígérnek. Légy passzív, és majd elvégezzük mi ezt. Vagy kontroll. Néha látványos eredményt érnek el az agykontrollal, hirtelen föllobbanást, de szintén pszichiáter cikkében olvastam, hogy aztán jön az összeomlás, és nálunk kötnek ki nagyon sokan, akik az agykontroll alá kerültek, és az összeomlás miatt ott kötnek ki a pszichiátriát. Lehet, hogy van látványos eredmény, de Isten igéje azt mondja, hogy Máté 16:26-ban mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri is, de közben a lelkében kárt val. Tehát lehet, hogy vannak apró nyereségek, Máté 16:26. Lehet, hogy vannak apró nyereségek, mert hirtelen nagyobb kapacitása lesz a felfogó képességemnek, de közben elveszítem az én lelkemet. Extázis. Több olyan keresztény könyv van, ami a zenéről, extázisról szól. Ajánlom a testvérek figyelmében, például a rockzene és a keresztény életvitel. Rockzene és a New Age. Van egy katolikus kiadás, nagyon megdöbbentő, nem tudom, hogy hozzá lehet-e még férkőzni, de nagyon félelmetes, amit leír, sátánizmus és a rockzene. Szinte azt mondom, hogy volt, aki rosszul lett, amikor ezt elolvasta, mert olyan dolgokat tár föl a rockzene világából, hogy milyen manipulációk vannak, vagy egy másik a keresztény rockzene. Tehát érdemes odafigyelni a zenére, mert ezen keresztül nagyon sok negatív hatás érheti a gyermekeinket. Ezoterikus zene. Ez is, ennek is a célja az, hogy átformáljon. Ez nem egy vadzene, ez éppen egy ilyen nagyon lágy valami, de éppen azt munkálja, hogy bennünket átformálja. Az egyik ilyen zenének a szövege például ilyen, hogy üresíts meg magadat, és engedd, hogy vezesselek. Vagy egy másiknak a misztika ad majd új látást, egy harmadik, a vízöntőnek adj hálát. Kinek adjunk hálát? A vízöntőnek adjunk hálát. Mit mond ezzel szemben Isten igéje, a passzivitás elvével szemben? 1 Péter 5:8-ban olvassuk. Józanok legyetek, vigyázzatok, mert a ti ellenségetek az ördög, szerte jár és azt lesz, hogy el. Tehát Isten igéje nem azt mondja, hogy kapcsolj ki, és engedd át magad bármilyen hatásnak, hanem éppen arra figyelmeztet, hogy legyetek józanok. Az eszünket használjuk, az igét használjuk, és mérlegeljük a dolgokat, és bárhol ellentmondást találunk Isten igéje és a között, a tanítás között, akkor rögtön álljunk meg, és fékezzük. És egy negyedik területet is hadd vizsgáljunk meg, a halál utáni életről mit mond ez a tanítás. A reinkarnációt tanítja, a lélekvándorlást, aminek a lényege az, hogy ne félj a haláltól, nincs számunkérés, mert ha most valamit eltoltál, akkor majd újból megszülethetsz, és helyrehozhatod még azokat a dolgokat, és addig fogsz újra és újra születni, míg a tökéletességre el nem jutsz. Nézzük megint ennek az óvónének a példáját, hogy mit is írt nekünk, mit is mond erről. Egy anyuka, ő így hozta hozzánk a fiát. Ő egy csillaggyermek és potenciális vezető. Nála nem működnek a hagyományos nevelési módszerek. Máshogy kell vele bánni. Nem fegyelmezni, inkább hagyni. Tehát ő egy csillaggyermek, és ezért engedjük szabadjára ezt a gyermeket. Ne félj, nincs számon kérdés. A Biblia azonban más tanít, először még a zsidók 9.27-et nézzük meg, elvégzett dolog, hogy az emberek egyszer meghalnak, és azután az ítélet. A Biblia, zsidók 9.27, a Biblia azt mondja, hogy nem egy körforgás a mi életünk, hogy újból születünk, azt újból születünk, hanem a mi életünknek van vége, és utána jön a számunk kérés. Vagy amit odaírtam, a 2 Korintus 5.10, nekünk mindnyájunknak meg kell jelennünk az Isten ítélő székje előtt. Tehát nem egy kör az élet folyama, vagy egy spirál, ami inkább lefelé vagy fölfelé megy, hanem egy lineáris, hogy van kezdete, van vége, és ott van a számon kérés. És most nézzük meg egy kicsit gyakorlatiasabb módon, hogy hogyan jelenik meg a gyermekszobában ezek a tanítások hogyan jelennek meg. A New Age tulajdonképpen egy háló, spontán csoportoknak a szövedéke. Közös szellemiség van közöttük, és ahogy említettem, egy svédasztalszerű, szellemi, lelki svédasztal, ahonnan mindenki azt veszel, amit csak akar. Néhány területe az egész életünket át akarja fogni és át akarja formálni. A gyerekek a célpont, mert azt gondolják, és ebben igazuk is van, hogyha a gyerekeket elérik, akkor a következő generációval már nagyon könnyű lesz a dolguk, mert a gyerekeknél az értékrendet lerakják, és itt valami nagy versenyfutásunk velük, hogy teret engedünk-e nekik, átengedjük-e a gyerekeket, vagy pedig mi is úgymond részt veszünk ebben a harcban, és azt mondjuk, hogy mi pedig nagyon határozottan Isten igéjét akarjuk nekik tanítani. Oktatás kérdése. Ebben a könyvben, amit már említettem, volt egy pedagógiai konferencia, ahol különböző oldalról néztük meg ezeket a tanításokat, a gátszakadás, a cím ennek a könyvnek. Körüljártuk, ilyen témák voltak, hogy tüdőgyógyász, Erdély Juditnak az előadás, az van, hogy ő kicsoda. Ezoterikus gondolkodás táptalaja a posztmodern kultúrában, hol vannak a démonok, lelki immunológia, Bőjics az iskolában, a Waldorf pedagógia, fantáziai szerepjátékok, Harry Potter kérdés, és így tovább. Tehát arról is szó van ebben a könyvben, hogy az iskolában milyen módon találkozunk ezekkel a tanításokkal. Fantázia utazás. Ezt a képet az Eidos folyóiratból vettem ki, a 96-os év első számában van egy nagy cikk erről a dologról, aminek a lényege az, hogy Németországban fölismerték azt, hogy a gyerekek hétfőn szinte kezelhetetlenek. Egyszerűen nem tudnak az iskolában mit kezdeni velük, mert olyan hatások érték őket hétvégén, ami miatt ilyenek lettek. Akár otthoni terpadvarok, akár az, hogy az édesapával nézték a szexfilmet, vagy olyan filmeket néztek, amiben erőszak, gyilkosság, egyebek voltak. De bármi, ami tönkre teszi a gyerekeket. És ezért a pedagógiába bevezették ezt a fantáziautazást, hogy így lefektetik a gyerekeket, és diktálják nekik, hogy hogy lazuljanak el. Lényege, hogy a kozmosszal való egységet helyreállítsák, és különböző technikákat vetnek be, írja le ez a cikk, hogy hogyan próbálják a gyerekeket visszahozni a való életbe, és ezeket földolgozni, ezeket a sokszerű hatásokat az életükbe. Tehát ez már bent van egyes iskolákban, de semmiképpen nem keresztényi mód. Egy másik alternatív tantervek. Itt van egy irodalomkönyv, amely alternatív lehetőség. Tehát van, aki ezt választja, van, aki mást választ, mint irodalmi könyvet. Én ezt végigolvastam, és elszörnyűködtem, hogy ez az illető először, mint történelmi dolgot az irodalmon keresztül mutatja be, hogy milyen látásuk volt régen az embereknek, különböző okkult, hátterű dolgok, vadonaság, ez az amaz. Ez még talán el is menne, hogy ismerteti velük ezeket a régi dolgokat, de a probléma az, hogy aztán ott házi feladatot. És a házi feladat az, hogy próbáld ki ezeket a mágikus dolgokat. És egészen gyakorlati módon javasolja, hogy hogyan tudsz hatással lenni erre, arra, amarra, hogyan használd ezeket az erőket. Waldorf pedagógia. Sokan úgy gondolják, hogy ez egy nagyon jó dolog, és ezzel a gyermekem nagyon élvezi az iskolát. Van ennek egy szellemi háttere. A Rudolf Steiner, aki az antropozófiának a megalapítója, és van erről egy kis könyvecske is, ő az, aki ezt a Waldorf pedagógiát kitalálta, és az antropozófiát, ami egyáltalán keresztény gondolkodási mód, ezt próbálja átültetni a gyerekek életében, illetve tanítási módszer által. Az alapelv az, hogy az az igaz, amit te akarsz. Tehát megint csak az abszolút igaznak az elvetése, az Isten igényének az elvetése, magadból fakad az igazság. Te magad határozod meg, hogy mi az igazság. Egy érdekes dolog volt, egyszer a gyermekeim, illetve az egyik gyermekem hazajött az iskolából. És ez még azelőtt volt, hogy én ezzel az egész kérdéskörrel foglalkoztam volna. És elmondta, hogy hát helyettesítés volt, beteg volt az a tanár, és valaki más jött helyette, és ez a helyettesítő tanár gyakoroltatta velük az agykontrollt. Mondta, hogy most boruljatok le az asztalra, és ezt csináljátok, azt csináljátok, és így úgy kerültök majd az állapotba is, stb. Stb. És aztán kérdeztem, hogy na és te mit csináltál? Mit csináltam? Hát elkezdtem magamban énekelni azt, hogy ó, mi barátom Jézus. És én elcsodálkoztam azon, hogy mi soha nem tanítottunk ilyenről, mert igazából nem is gondoltunk, hogy ilyen lesz az iskolában. De hogy Isten lelke, hogy megjóvta őt ettől. És a gyerekeink fognak ilyen helyzetbe kerülni. Mert egy felnőtt, egy könnyebben fölismerő, hogy itt valaminek stimmel, és akkor azt mondja, hogy bocs, de ez engem nem érdekel, és kimegy onnan. Egy gyerek sokszor olyan helyzetbe kerül, hogy föl se ismeri talán, hogy itt valami probléma van, vagy ha fölismeri, akkor sem mehet ki, meg nem kellhet ki, meg nem kérheti ki magának ezt a dolgot. Ezért fontos, hogy mi magunk készítsük föl őket, hogyha ilyen helyzetbe kerülsz, mit tegyél? Mit mondhatunk? Hát ez jó dolog, hogy egy istenes éneket énekeljünk, és jó dolog, hogy aranymondást mondjuk, hogy én Isten igéjével akarom megtölteni a szívemet, és jó dolog, hogyha imádkozik a gyermek, és így védekezik ezek ellen a hatások ellen. Tehát a mi felelősségünk is, hogy készítsük föl előre a gyermekeket, hogyha ilyen helyzetbe kerül, akkor mit is tegyen. Nézzük meg egy másik területet, a háló másik területe a gyógyítás. Ezeket az alternatív gyógymódokat, meg természetes gyógymódokat egyre inkább arra törekszenek, hogy tudományos szintre emeljük, hogy elfogadtassák az orvostudománnyal. Annak ellenére, hogy sokszor okkult erőket is használnak. Szintén csak, amit már mutattam egyszer, Erdély Juditnak a könyvét ajánlom, a Tisztánlátás véget, de ajánlok még egy könyvet, ez a férfi, megkeressük, na, itt van. Ez a férfi, ez a Becsei Tamás Budapest egyik gyülekezetébe jár, de Pasarétre jár a férfi órára. És ő természetgyógyász volt. És Isten kimentette őt ebből a nyomorúságból, és aztán leírta az ő bizonságtételét, hogy milyen mélységeket járt meg. Ő azt hitte, hogy segíteni tud az embereken, és azért ment bele ebbe az egészbe, de teljesen megkötözte az, amit ő tett, és aztán Isten kegyelme, hogy ebből nagy nehezen ki tudott mászni. Nagyon ajánlom ezt is. A végén lesz nekem egy címlistám, amiket ajánlok, esetleg azt ki tudnánk nyomtatni, és lehet a testvéreknek adni, ha valakit érdekel. Itt is csak azt mondom, amit már előbb említettem, hogy mit használ az embernek, az egész világot megnyeri is, de az ő lelkében kárt van. Lehetséges, hogy ezek a természetgyógyászati beavatkozások valami könnyebbülést okoznak, valami eredményt lehet vele fölmutatni, de hogy aztán megkötözöttség lesz, az nagyon valószínű. Nagyobb a kár, mint a hasza. És hogy ez mennyire elterjedt, és mennyire a gyerekek körébe is egyre inkább benyomul, ezért hoztam ezt a plakátot, illetve egy könyvnek a borítólapja homeopátiáról, amit gyerekeknek írtak. Egy olyan terület a szórakoztató ipar. Mi van a gyermekszobában? Sok évvel ezelőtt, amikor én először hallottam erről a témáról egy előadást, nagyon megdöbbentem, és akkor azt mondtam, hogy én most hazamegyek, és megnézem, hogy az én gyerekeimnek a szobájában mi van, milyen könyvek vannak, milyen egyéb eszközök, és úgy szépen végignéztem tematikusan a dolgokat, és ki is emeltem néhány olyat, amire azelőtt nem figyeltem föl, és mégis ott volt. És aztán természetesen az előadásoknál vittem és mutattam be, hogy na ez is, meg az is, meg amaz is. Ma már az interneten mindent elérnek, és nagyon nehéz megszűrni, hogy mit néznek meg a gyermekek. De ugyanígy a filmekben, játékokban, játékfigurákban, zenében és egyebekben találkozunk. Mi ennek a mechanizmusa? Ezek ugye az üzenethordozók, kép vagy hang anyagban. Mi a mechanizmusa ennek? A gyermek megnézi, hallgatja. Általában a gyermek nem egyszer néz meg valamit, hanem sokszor. Minél kisebb, annál többször akarja látni. 20-szor, 30-szor nézi ugyanazt a filmet, vagy ugyanazt a játékot játszani, már mondjuk az egészet, de neki ez fontos. Miután hallotta, látta sokszor, azután eljátsza. Ott a babájával eljátsza ezeket a dolgokat. Vagy kikönyörgi a szülőktől, hogy vedd meg ezt a figurát, vedd meg azt a figurát, vedd meg ezt, vedd meg azt, birtokolja azokat a rossz tanításokat hordozó szörnyfigurákat, amivel most minden tele van. Ez miután birtokolja, játszik vele, beépül a gondolkodásába, és amikor jön egy probléma, akkor azt a fajta megoldást fogja választani. Mint ahogy említettem, hímen ő a szabadító. Hímen megőrzött téged ettől a karamboltól. Vagy ki a megváltó? A törpapa, ő hozta nekünk a megváltást. Tanítják a gyermeket, lerakják az alapokat, életre kelnek ezek a figurák, probléma megoldást adnak nekik, értékeket adnak, és a morális törvények így épülnek be a gyermeknek az életébe. Az majd később. Néhány példát hadd mondjak még azért, például mit találtam, még egész 15 évvel ezelőtti példa, de amit találtam a gyermekeimnek a szobájában. Volt például egy Donát kacsás, valami kifestős, valami játék, és hát Donát kacsa, hát az biztos jó lehetett, abban csak nincsen valami rossz dolog. Hát a címe az volt a horoszkóp és más történetek, és aztán elmondja, hogy a Donát kacsa mennyire figyel arra, hogy a horoszkópja éppen akkor micsoda, és hogy hogyan döntsön a dologban. Vagy egy dörmögő dömötör, hát az gyerekkorunknak ugye a mesés kis füzete volt, nem tudom, hogy van-e még, de az is arról szólt, hogy a földre szállt az ember, nem teremtette Isten, hanem valahonnan űrből jött, és úgy népesítette be ezt a földöt, és hát véletlenül azt, aki az űrből jött, azt Ádámnak és Évának hívták, és aztán ugye szaporodtak és sokasodtak. Vagy vannak ezek a kentaur pónik színes hajjal mindennel, azoknak a mese dolgaiban okkult képességekkel vannak fölruházva ezek a pónik, és így oldják meg a problémát. Tehát ilyen a Transformer, He-Man, Pókember, Superman, Dragon Ball, vagy például Barbie baba. Hát ma a Barbie baba az a baba sok gyereknek. Azért el kell gondolkodni, hogy alkalmas-e babának a Barbie baba, vagy sem. Amire én gondoltam, hát egyik, hogy ugye a babának az a szerepe, hogy a kislány megtanulja az anyaságot rajta keresztül. Tehát dédelgesse, szoptassa, etesse, öltöztesse, tisztába rakja, és így tovább. Barbie baba erre abszolút nem alkalmas. Ugye mondjuk tisztába rakni a Barbie babát, gondoljátok el. Viszont mit sugároz? Egyik a szexualitás, ugye? A külső forma a legfontosabb, hogy én milyen vagyok. És egy olyan mintát állít a gyerek elé, ami elérhetetlen, mert aki ért hozzá, én nem értek hozzá, de annyira eltúlzott az arány itt a Barbie babánál, ami nem természetes, tehát elérhetetlen a mai embernek, és mégis egy olyan mintát állít elé, hogy akkor leszel boldog, ha ilyen leszel. És tudjuk, mennyi problémát okoz az anorexia például. Egyesek nem tudnak abból se kijönni, hogy, mert egyszerűen olyan akarok lenni, mint a Barbie baba. Túl magasra teszi a mércét, és elérhetetlenné, és boldogtalanná teheti. Itt is egy példát akartam elolvasni. Valaki ezt írta nekem. A Féceli keresztény óvodának a vezető óvonője írta ezt nekem. Tavaly volt egy nagyon vagány egyke fiúgyermekünk. Erős volt, bátor, és mindenkit ijeszgetett. Állandóan szörnyeket és rémeket kellett hazaküldenünk vele, mármint ilyen figurákat, és az édesanyjával, még aludni is csak azokkal a félelmetes, rettenetes lényekkel akart. Decemberben elvittük a gyereket a fővárosi bábszínházba Marcipán cica előadására. Egerekről és cicákról szóló kedves darab volt. Egyik jelenetben a sötét színpadon csak a cica zöld szeme villant meg. Senki nem ijedt halálra, kivéve a mi vagány gyerkünket, akit nem lehetett megnyugtatni, ki kellett vinni a nézőtérről az előadás végéig, már nem is lehetett visszahozni, a többiek nem értették, hogy mi baja lehet ennek a bátor fiúnak. Elképzelni is borzasztó, hogy milyen lények lehettek az ő fantáziájában, pedig mégcsak 5 éves volt. Tehát ilyen lényekkel lett tele az ő fantáziája, és ezért kezdett félni és rettegni, amikor azt a sok szemet meglátta. Fantazi szerepjáték. Sokféle szerepjáték van. Van egy, nem hoztam most el, mert egy jó nagy könyv, a Mágus című szerepjátéknak egy ilyen segédkönyve, ilyen vastag. Egyszer egy református gyülekezetben tartottam erről előadást, és beszéltem néhány szót a szerepjátékról is. És az előadás végén a lelkész felesége bement a gyerekszobába, és hozta ezt a könyvet, hogy erről beszéltél, mert a gyermekeink ebből holondultak bele. És aztán nekem adta, nem azért, hogy én is játszam, hanem azért, hogy ő utána vittem tovább, és mutattam mindenkinek, hogy ez az a könyv. És ha azt az ember elolvassa, vagy legalábbis beleolvas, vagy csak a tartalomjegyzéket olvassa el, elrettentő, hogy mibe vonják bele a gyerekeket. A szerepjáték lényege az, hogy én magam egy karaktert építek föl, és ez a karakter mindenféle mágikus erővel, hatalommal, fegyverekkel van fölszerelkezve. És miután mindenki, aki ebben játszik, fölépítette a maga karakterét, akkor van egy játékmester, aki vezeti az egészet, és ott ülnek a gyerekek, és ő adja elő, hogy most milyen helyzetbe kerülünk, és le kell győzni azokat a helyzeteket, és használni kell ezeket az okkult képességeket. És hát nagyon-nagyon megkötözi ez a gyerekeket. Cikkeket olvastam, ahol tanárok mondják el, hogy akik ebbe belekerültek, egyszerűen tanulmányi eredményük leromlott, koncentrációs képességük szinte a nullává lett, és tönkretette az életüket, megkötözötté váltak. Egy másik területet is hadd említsek, az önvédelmi sportok. Sokan úgy gondolják, hogy hát az csak egy sport. Föl kell készítenünk a gyermekeinket, hogy veszélyes helyzetben ellen tudjanak állni. De ezeknek a sportoknak majdnem mindnek, vagy talán mindnek szellemi háttere van. Okkult szellemi háttere van. Nagyon ajánlom, ha meg tudja valaki szerezni, bár azt hiszem nem megszerezhető, azért ajánlom. Szabó Barnabásnak az önvédelem titkai. Ez a fiatal ember, úgy tudom, hogy református lelkész ma már, nagyon benne volt az egyik ilyen fajta sportban, nagyon magasra vitte. És leírja, hogy őt hogyan kötözte meg ez az egész sport. Hogyan vált rabszolgájává ennek. Mert az önvédelmi sportoknál általában egy meditációval kezdődik az edzés. Valahol egy kép előtt kell leborulni, vagy legalábbis leülni és meditálni. És mindnek az a célja, hogy erőt gyűjtsünk, koncentráljunk, és erőt szabadítsunk föl. És aztán a másik megkötözöttség az, hogy az edző lesz a bálvány. Őt kell mindenben követni. És aztán esetleg már én leszek a bálvány. Vagy leírja azt, hogy annyira elfoglalta az egész lényét ez a sport, hogy állandóan minden pillanatban egy ilyen rettentő vigyázásban volt, hogy honnan melyik oldalra, ha bement egy szobába, akkor hova tudok úgy leülni, hogy meg ne támadjanak. És úgy jött le, hogy mindenkit lásson, és állandóan edzette magát, és ezzel töltötte ki az egész életét. Tehát gondoljuk meg, hogy engedjük-e és javasoljuk-e a gyermekeinket különböző önvédelmi sportokba, és figyeljük meg ennek a hátterét, nézzük utána. És egy újabb terület, a zene. Könyveket mutattam, úgyhogy most ebből lépjünk tovább. És akkor, miután annyi mindent a fejetekre szúdítottam, és elrettentettelek sok mindentől tőle titeket, most az a nagy kérdés, gondolom mindenkinek, hogy akkor mit tegyük? Ha ilyen borzasztó hatással van a gyerekekre, és ennyire uralja az egész légkört ez a gondolkodásmód, akkor mi az én felelősségem? Nehémiás könyvéből most nem olvasom föl, de olvassuk el az elejét, mint csak egy-két gondolatot kiemelek. Nehémiás is nagy problémában volt, ugye? Illetve ott jött hozzá néhány ember látogatóba, elmondta neki, hogy milyen nyomorúságban van Jeruzsálem, kőfalak lerombolva, fölégetve a város, és nincs menedék, nincs védelem senki számára, hogy Jeruzsálembe kibejár az ellenség. Mit tett akkor Jeruzsálem, mit tett Nehémiás? És erre érdemes figyelni. Ige verseket mondom, de most nem olvassuk föl. 1-3-ban azt olvassuk, hogy fölismeri a bajt. Fölismeri a bajt, hogy itt nagy baj van. 1-4-ben azt olvassuk, hogy időt szentel a problémának. Sírtam, keseregtem, imádkoztam, böjtöltem napokon keresztül, ezt olvassuk. Az 1-4-től 7-ig azt olvassuk, hogy sír, kesereg, bűnbánatot tart. Nem csak időt szentel, hanem ebben tölti az idejét. Aztán tanítja őket, és végül az 1-8-11-ig azt olvassuk, hogy rááll Isten ígéreteire. Uram, te azt ígérted, hogy elmondja Istennek, hogy mit ígér, hogyha mi engedetlenek leszünk, akkor elvedsz, de ha mi visszatérünk hozzád, akkor összegyűjtesz bennünket. Te ezt ígérted, én most ráállok a te ígéreteidre. Tegyük magunk elé ezt a példát, hogy fel kell ismerni a bajt, időt kell szentelni ennek a problémának, talán sírnunk, keseregnünk és bűnbánatot kell tartanunk, amiatt, hogy eddig nem tettünk semmit, és szabad ráállni Isten ígéreteire. Te megígérted, hogy ha fölismerjük, bűnbánatot tartunk, és elkezdjük rendesen tanítani a gyermekeket, és megóvni ezektől a bajoktól, akkor már megígérted, hogy összegyűjtöd őket, és helyreállítod azt, ami elromlott. De menjünk tovább. Most ugye két nézetet bemutattam. Mit mond a New Age, és mit mond Isten igéje. Az első kérdés, hogy én kinek akarok engedelmeskedni. De azt gondolom, hogy ez nem olyan nagy döntés számunkra, mert tudjuk azt, hogy mi Isten igényének szeretnénk engedelmeskedni. A két tanítás, tűz és víz, kettőt nem lehet összekeverni. Mit tegyünk? Te vagy felelős a gyermekekért. Könnyen áthárítjuk a felelősséget, hogy a szülő a felelős, a tanár a felelős, a lelkipásztora a felelős, a hitoktató a felelős, de Isten azt szeretné, hogy mi komolyan vegyük, hogy Isten, ha megmutatta, hogy milyen problémák vannak, rávilágított valamire, akkor vegyük magunkra a felelősséget. Lehet, hogy nem a saját gyerekünk, hanem a csoportunkban van, vagy rokonaink között vannak, mi felelősek vagyunk, ne rázzuk le azt, amit ránk bízott. Szentelj időt a problémának. Ahogy mondtam, hazamentem, és körülnéztem a gyerekszobába. És talán ez lenne az első lépés, hogy hazamegyünk, és körülnézünk, hogy mi van a gyerekszobában. Most már ilyen szemmel tudjuk nézni, hogy mi az, ami Isten igéjével ellentétes tanítás, és megronthatja a mi gyermekeink életét. Mi, amikor összeházasodtunk, akkor úgy döntöttünk, hogy vagy gyerek, vagy tévé. És hát tudjátok, a gyerekek mellett döntöttünk, úgyhogy most sincs még tévénk, és nem is hiányoljuk. De volt egy olyan időszak a családunkban, amikor vasárnap délután az alattunk levő házmester néni nagyon aranyosan hívta a gyerekeinket, hogy hát ilyen mesefilmek vannak, gyertek le és megnézhetitek. Hát mondtuk, hogy jó, Walt Disney filmek, azok biztos aranyosak, menjetek le. És egyszer valami miatt, nem tudom már mi miatt, én is lementem velük. és elkezdtem én is nézni, hogy mégis mit néz.
Ja,
tudom is miért. Azért, mert miután visszajöttek, azt tapasztaltuk, hogy a nyugtalanok veszekednek egymásra, szóval nem igazán voltak békességben, valami nem tetszett nekünk az, hogy mi lehet az, amit néznek. És akkor lementem én is, és elkezdtük nézni azt a filmet, és egészen az elején fölálltam, és azt mondtam, hogy ezt én nem akarom nézni, mert ilyen tanításokat láttam benne. Tehát lehet leültetni a gyerekeket a filmek elé, vagy pedig velük együtt megnézni. És lehet, hogy abban szerepelni fog valamilyen tanítás, de ha ott vagyok, akkor meg tudjuk azt beszélni. Mellé tudom tenni, hogy ezt mondta a film, de Isten idéje ezt mondta. És ugyan a magyar népmesékben is van sokféle ilyen dolog, varázslás is van, meg boszorkány, meg egyebek, de amikor egy magyar népmesét olvas egy édesanyja a gyerekének, vagy mesél egy nagymama, akkor ugye ott van az öliben, vagy ott ül mellette, és rögtön meg tudják beszélni ezt a dolgot. A mai tévének, meg egyéb ilyen filmhordozóknak épp ez a problémája, hogy magára hagyjuk a gyerekeket, és nem tudja földolgozni, és nem kapja mellé a korrigálást és a kiigazítást. Tette időt, és itt azt is mondanám, hogy készülj fel az ő kérdéseikre a Bibliából is, a szakirodalomból is. Ezeket a könyveket azért hoztam, hogy megnézhessük, és esetleg egyet-egyet fölírjunk, hogy én szeretnék ennek vagy annak a témának utána nézni, mert látom ennek a problémáját. Néhány unokám van. Nyisd fel a szemüket. Készíts fel őket, hogyha ilyen helyzetbe kerülnek. Említettem azt az agykontrollos dolgot, hogy a gyereket Isten lelke vezette arra, hogy énekelje az omjú barátunkat. De ha már látjuk ezeket a veszélyeket, akkor tudatosan kell nekünk őket fölkészíteni, és megnyitni a szemüket a problémára. Adj bibliai tanítást megelőzésképpen. Mit mond Isten igéje erről? És ehhez nekem is kell tanulmányoznom, akár az igét, akár a könyveket. És aki örökségklub tanító, az állandóan találkozni fog majd ezekkel a problémákkal. És ugye azt tanultuk, hogy mit kell nekünk tanítani? Azt, amire a gyereknek szüksége van. Tehát nem csak az evangéliumra van szüksége, hanem megelőzésre is. Halljuk, hogy erről arról beszélnek a gyerekek, akkor nekünk szabad előmenni egy olyan bibliai témát, amely ebben útmutatást ad. Légy bátor nemet mondani. Mai pedagógia azt mondja, hogy mindent engedjünk meg, ne korlátozzuk a gyerekeket. Viszont Isten igéje azt mondja, hogy bizonyos dolgokban határozottan nemet kell nekünk mondani. Ha van itt az asztalon egy két literes üveg kóla, nagyon finom jégbe üdött, már alig várjuk, hogy belekortyolhassunk, meg szétoldhassuk itt a gyerekeknek, akik nagyon szomjasak, de valaki bele csepegtetett csak egy csepp mérget, egyet. Abban van mondjuk 10 millió csepp, és egy csepp mérget belerak. Kiosztjuk a gyerekeknek? Mit csinálunk? Kiöntjük az egészet, ugye? Mert nem akarjuk megmérgezni az ő testüket. A kérdés az, hogy ugyanezt a mértéket használjuk-e az ő örökké való lelkükkel is. vagy pedig legyinti, hogy majd kinövül a gyerek. Majd túljut rajta, majd a lelki immunrendszere kilöki ezt a mérgezést. Hát ha a testüket ennyire féltjük, a lelkükkel mi is a helyzet. Szabad nekünk kidobni tárgyakat, esetleg elégetni dolgokat. Hogy ez mennyire biblikus, gondoljunk a Cselekedetek 19:19-re, ott az efézusi hívők fölismerik azt, hogy okkult tárgyak vannak a birtokukban, összehordják, elégetik, megsemmisítik. És a Biblia még külön megjegyzi azt is, hogy milyen nagy értéket képviselt az, amit ott elpusztítottak. Tehát értékesebb a mi lelkünk, mint az az anyagi érték. Szabad nekünk kidobni megsemmisítet. Adj jobb dolgokat. Ha csak állandóan tilalom fákat állítunk föl, és mindent megtiltunk a gyereknek, akkor csak azért is meg fogja tenni azt, amit mi megtiltottunk. Hogyan tudjuk mégis elérni azt, hogy ne tegyenek? Van itt egy kisgyerek, aki itt egy nagy disznóölő késsel hadonászik. Hát azt is megtehetem, hogy odaugrom, és megpróbálom kicsavarni a kezéből, de lehetséges az, hogy önmagát is, meg engem is szépen megsért, fölvág, megsebez. Hanem okosabb dolog az, hogy valami csak itt nyújtok felé, ő eldobja a kést, és nyúlva a csoki felé. Mert jobb dolgot adtam neki. És talán így tudjuk helyettesíteni ezeket a nagyon csábító dolgokat, hogy mi megpróbálunk jobb dolgokat adni az ő kezébe. És akkor elengedi a vacakot. Mit lehet tenni? Hát mindenképpen a gyerekek, ha mi időt szentelünk rájuk, sokkal jobban fogják értékelni, akár film, akármi. Egy gyerek életében az, hogy én odaszántam az időmet, elmentem vele kirándulni, elmentem ezt csinálni, közösen csináltunk valamit, ez valami nagy érték, és sokkal inkább fogja ezt értékelni. Vagy például mi nem kis áron, mégis azt tűztük ki célul, hogy minden gyermekünk tanuljon zenét. Tehát zeneiskolába járjon. Én nagyon sokat voltam vidéken távol a szolgálati utaim miatt, és szegény feleségemnek kellett ezt megoldania. Egyiket ide vinni, másikat oda vinni, közben még két-három gyerek nagyon profi módon oldottam meg ma, amikor kérdezik tőle, hogy hogy csinálta, nem tudja. Nem tudja, hogy hogyan oldotta meg, de megoldotta. És azt tapasztaltuk, hogy ez például egy nagyon jó ellenoltás volt a mai modern zene irányába. Mert ők megszerették a komoly zenét. Nem mondom, hogy egyáltalán nem hallgatnak ilyen modern zenét, de mégis hosszú éveken keresztül nem igen hallgattak, és ma is nagyon szeretik a komoly zenét. Tehát ez is egy olyan ár volt, amit meg kellett fizetni, valami jobbat akartunk nekik adni, hogy ne a szemetet hallgassák. Vagy a mi gyerekeink életében a könyv az egy nagyon fontos dolog volt. Bizonyára azért is, mert nem volt tévé. Ezért a gyerekek könyvet vettek a kezükben. Látták, hogy a szülők mindig olvasnak. És sokszor azon nyavalyogtak, hogy mit olvassunk, mert már mindent elolvastunk. Hogy adjál valami jót a kezembe. Na most ezzel kapcsolatban tudom ajánlani ez a könyv megszerezhető. Most hoztunk néhány darabot, de mivel csak néhány darabot hoztunk, ezért azt gondoltuk, hogy ezt ajándékban a munkatársaknak adjuk oda. de a munkatársaktól el lehet kérni kölcsön, hogy elolvassuk. Gál Éva egy grafikus művész, aki nagyon érzékeny az okkult dolgokra, mert ő is ebben volt benne, és ebből szabadította meg Isten. Bizonyára nagyon sok könyv illusztrációját ismeritek, mert ő oda jár könyvbe hasonlítve hozzánk. Nagyon sok könyvet illusztrál, képes lapokat és egyébeket. Ő leírta, elemezte azokat a gyermek filmeket, meg egyéb dolgokat, amelyek képileg jelennek meg, és hogy milyen hatással lehetnek a gyerekeinkre. A könyv nagy része ezt tartalmazza, de mellékletként ott van ez az én előadásom is, amit most hallottatok, valamennyire összeszedetten benne van, és a végén van egy úgynevezett könyvlépcső. Mi is ez? Az egyik munkatársunk, visszmunkatárs, állította össze egy önkéntes valaki. Olyan könyveknek a listája, amit jó szívvel tudunk ajánlani a gyerekeknek. Ez nem csak keresztény könyv. Jelölve van melyik a keresztény, és illetve nincs jelölve az, ami nem keresztény, hanem világirodalom vagy magyar irodalom. És azért lépcső, mert korosztálynak megfelelően van összeállítva, hogy az egész kicsiknek, nagyobbaknak és így tovább. Tehát ezt mindenképpen tudom ajánlani, hogyha valakinek ilyen problémája van, mint adja a gyerek kezébe, akkor ezt. Hát nem tudom, hogyha valaki szeretné ezt megszerezni, akkor valahogy eljuttatjuk hozzátok, beszéljük meg. Tehát én ezt nagyon-nagyon ajánlom. A másik, amit nagyon-nagyon ajánlok, és ajándékot hoztam most mindenkinek, az Örömhír című újság. Tudom, hogy sokan ismerik, de azt hallottam, hogy vannak, akik még nem igazán ismerik, vagy legalábbis nem rendelték még meg. Ha mindenki kap egy ilyen Örömhír újságot, a mostani legújabb számot, akik előfizették, még ők se kapták meg, mert a határon nem jött még át az a mennyiség, de én hoztam most magammal. A különlegessége most idén, egyik, hogy a témája ma a mostani hat számnak a misszió lesz. Az első a rádió misszió, a következő szám, ami már most megy a nyomdába, az a vak misszió lesz, aztán egyéb missziókról lesz szó. És a különlegessége az, hogy van benne most egy társasjáték, és a társasjátékhoz is van egy matricás oldal. És ezt a négy kis matricát meg kell keresni, hogy a társasjátékba hova illeszkedik bele. És egész évben az újabb és újabb számok kiegészítik majd az itt hiányzó részeket, és az év végére lesz teljes ez a társasjáték, és mellette van még más matrica is, és egész évben lesznek ilyen matricák a gyerekek számára. Tehát, amikor azt mondom, hogy milyen jobban tudok adni a gyereknek, akkor nagyon tudom ajánlani. Nem tudom, hogy itt mennyibe kerülnek ezek a szemét újságok, ilyen-olyan, amolyan év. Ennyi? Nem ez, hanem a, mit tudom én, kímen, egy... Valaki tudja? Ja, nem nagyon, akkor örüljetek. Na, szóval aki jobban. Nagyon ajánlom, hogy gyerekek, nem mennyibe kerül?
450.
450-be kerül egy szám. Nem tudom, hogy azért mit lehet itt kapni, de
gondolom.
Egy kiló kenyér. Hát... Jó. Ki fogom ide rakni, itt van a szatyorba, és mindenki lehet majd egyet magának. Jó? És a könyveket itt meg lehet nézni, hogy tájékozódjunk. Még egy utolsó pont, van szabadulás. Talán többünket megállított ez, amit most hallottunk, és azt mondjuk, de hát már elkéstük. Már annyira benne vannak a gyerekek ebben, hogy mit tudnánk tenni. Hát tekintsük úgy, hogy az embernek fia azért jött, hogy megkeresse és megtartsa az elveszettet. Valóban van szabadulás. Ahogy láttátok, ez az ember például mennyire bele mélyett, úgyhogy ő maga vitt bele egy csomó embert ebbe a nyomorúságba. És volt szabadulás. Ez a másik ember egy másik területen nagyon mélyen belenne, és van szabadulás. Tehát nincs még késő, mert Isten igéje azt mondja, hogy van szabadulás a számukra. És így szabad imádkoznunk értük, így szabad tanítani őket, így szabad jobbat a kezükre adni, hogy elengedjék a szemetet és a mérget, és így szabad a szabadítót fölmutatni számukra, hogy ez az igazi megoldás az életetekre. És akkor itt, hát ezt most hagyja, mint és valaki le akarja írni, vagy pedig lemásoljuk, jó is. Mert a következő oldal is erről szól, hogy mi az, amit ajánlani. Köszönöm.